Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a 155. dicséretünknek énekeljük az egyetlen versét, a 155. dicséretnek a első sora így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk! Helyünkön maradva a református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Negyedik úrnapja. Kilencedik kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyant kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Tizedik kérdés. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik, mint a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta: átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. 11. kérdés. Hát Isten egyszer mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk a János szerinti evangélium 6. részében, a 6. rész 52. versétől kezdve az 59. versig. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. ahogyan engem az élő atya elküldött, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog mindörökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálaadással és köszönettel jövünk eléd ezen a vasárnapon is, hiszen mindent tőled kaptunk, te vagy az, aki megtartottad az életünket, te vagy az, aki mellettünk álltál minden gondban és nehézségben. És hisszük, hogy te vagy az, aki tápláltál, felruháztál, megőriztél bennünket minden napon. Urunk, megvalljuk előtted, hogy miközben sok áldást vettünk tőled, sok kegyelmet nyertünk tőled, mégis gyakran a szívünkben elégedetlenség, szomorúság és tiltakozás van. Sokszor szeretnénk mást, többet, szeretnénk dolgokat másképp látni, intézni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ha türelmetlenek vagyunk. De köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy életünknek minden dolgával, minden helyzetével hozzád jöhetünk, és előtted imádságban borulhatunk le. Köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is eléd járulhattunk. Hálásak vagyunk, hogy nem a mi állapotunkat nézed, nem azt nézed, amit teljesítettünk, hanem azt nézed, hogy nekünk szükségünk van rád. Szükségünk van az útmutatásodra, kegyelmedre, szükségünk van arra, hogy megerősítsél bennünket a hitünkben, szükségünk van arra, hogy tanácsodunk és vezetőnk legyél egész életünkben. Urunk, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel jövünk most hozzád, egyen-egyenként, mindent megköszönve és mindenért hálát adva, és mindazzal még, hogy te meghallgatod az imádságainkat, oda figyelsz életünk minden dolgára, és hívhatunk segítségül mindig. Kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 438. dicséretnek a 6. versét énekeljük. Ez egy úrvacsorai ének, úrvacsorakor szoktuk énekelni. Most mégis a lelki kenyérre is gondolva, és a testére is egyébként, habár most nincs úrvacsora, énekeljük a 438. dicséret 6. versét, Szállj le most mennyből, így kezdődik. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most János evangéliuma 6. részének az 54. versét olvasom újra. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Akik idősebbek, azok bizonyára találkoztak azzal, hogy az úrvacsorai liturgiában nem mindig ezek a kérdések hangoztak el. Én is egészen addig, amíg a teológián nem jutottunk el idáig, illetve nem Debrecenbe kezdtem el járni templomba, addig teljesen természetesen ezeket a régi kérdéseket, imádságokat mondtam, és kérdésekre válaszoltunk, vallottuk meg a hitünket az úrvacsorában. Azonban miután a teológiát elvégeztem, már az új ágendás könyv itt van, istentiszteleti rendtartása neve alapján vezettem az istentiszteleteket, és teljes természetességgel olvastam azokat a kérdéseket, amelyek benne vannak. Itt Csillaghegyen történt, hogy egyik gyülekezeti tagunk jelezte, hogy szerinte ezek a kérdések félrevezetők. És gondolkodás után végül is el kellett ismernem, hogy igen, valóban. Ugyanis az egyik kérdésben arról van szó, hogy mi hisszük, hogy ez valóságosan Jézus teste és vére, és azt vesszük magunkhoz, és hogy valójában, ugye én ezt mindig úgy értettem, hogy jelképesen hisszük, vagy mely valóságosan hisszük, de jelképesen vesszük magunkhoz. De lehet, hogy voltak, akik félre értették, és ezért annyi változtatást eszközöltünk ebben, hogyha valaki megfigyelte, hogy ebbe a kérdésbe egy két szócska belekerült, hit által. Azért mondom el mindezeket, mert ez jutott először eszembe, amikor ezt az igét olvastam, amikor Jézus azt mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Ami keresztény hitünknek az egyik központi kérdése, az úrvacsora kérdése. És nem csak a keresztény hitünk gyakorlásának egyik fontos eleme az úrvacsora, hanem a teológiai vitáknak is sokáig a keresztüzében állt. Nagyon sok mindenben hasonlítunk gondolkodásban, teológiában az evangélikus testvérekhez, de az úrvacsorában nem. Mert Luther Márton értelmezése az úrvacsoráról, és Calvin Jánosnak az értelmezése az úrvacsoráról nem volt ugyanaz. Míg mi, hát hivatalosan, bár egyesek szerint nem teljes mértékben, de hivatalosan Calvin Jánosnak a tanítását követjük, vagyis azt, hogy az úrvacsora jegyei azok kenyér és bor maradnak, mi Jézus Krisztussal találkozunk, de hitáltal történik meg ez a találkozás. Tehát magyarul, aki hisz Jézus Krisztusban, hisz abban, hogy Krisztus meghalt a bűneiért, hisz abban, hogy ezért neki Isten ingyen kegyelemből örök életet ajándékozott, és ezzel a hittel veszi a kenyeret, és ezzel a hittel issza a bort, azaz, aki Jézus Krisztussal találkozik. Ha valaki nem hisz ebben, akkor hiába jön az urasztalához magától, ez nem működik, csak hit által történik. Ezt hisszük mi. Így gondolunk erre, azt gondolom, hogy jól, ez a református úrvacsorai tanítás, ez az, ami nem a jegyek át lényegüléséről, változásáról beszél, nem Jézus dologias jelenlétéről, hanem a hitben vele való találkozásról. Látszólag ez az ige ellentmond ennek, látszólag. Mert hogy azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van, kicsit talán úgy tűnhet a belegondoló számára, hogy hát lehet, hogy mégsem annyira pontos ez a mi értelmezésünk az úrvacsoráról, és lehet, hogy inkább a katolikus, római katolikus tanítást erősítené meg. Ugye a római katolikus tanítás az arról szól, hogy amikor a felszentelt áldozópap elmondja újra ezeket az igéket, a szereztetési igéket, akkor nem akárki mondhatja el, tehát azért ez is egy fontos kérdés, akkor az lényegét tekintve Krisztus valóságos testévé, valóságos vérévé változna át, és mintegy újra és újra megáldozzák a Krisztus, megismétlik a Krisztus áldozatát. Egyébként azért hívják papnak a papot, mert áldozatot mutat be, és voltam papszentelésen, valóban a papszentelésen az történik, hogy áldozó pappá szentelnek valakit. Nem azért vagyunk itt, hogy más egyházak tanításával vitatkozzunk, csak szerettem volna tisztázni, hogy mi az, ami a mi hitünk. De hát akkor miről van itt szó? Hát nyilvánvaló Jézus nem arról beszél, hogy valaki valóságosan megenni őt, valóságosan elfogyasztaná, hanem ebben a kontextusban egy sokkal tágabb kérdéskörről van szó. Ugyanakkor mégis hangsúlyossá válik az evés, hangsúlyossá válik ez a Jézus Krisztussal való kapcsolat. De én megragadtam az alkalmat, hogy megerősítsem, hogy tudjuk, emlékezzünk rá, felidézzük, hogy mit jelent az úrvacsora. Miért olyan fontos egyébként az úrvacsora, erre is térjünk ki egy kicsit. Hát azért olyan fontos, mert hogy mi hiszük, hogy Jézus Krisztus által Isten megbocsátotta a bűneinket, de hát valahogy úgy alakul az életünk, az a tapasztalat, hogy közben, mivel emberek maradunk, bármennyire is igyekszünk, nem mindig sikerül úgy élni Istennek tetsző módon, minden úgy szeretni, úgy megbocsátani, ahogyan azt illene, ahogyan kellene, ahogyan Jézus erre példát mutatott. És noha tudjuk, hogy mindent megbocsátott nekünk Krisztus, előbb-utóbb az emberben elkezd egy olyan bűntudat felhalmozódni, amiben elkezdem nem elhinni, hogy mindent megbocsátott. Elkezdenek a bűneim rám terhelődni, a hiányosságaim, és nem tudok vele mit kezdeni. És olyan jó, hogy Isten újra felszabadít, amikor emlékeztet arra, hogy az övé vagyok, hogy mindent megbocsátott, erre emlékeztet bennünket, ebben a szempontból emlékeztet az úrvacsora, amikor újra elénkbe idézi, hogy mit tett, emlékezetünkbe idézi, mit tett értünk, hol vagyunk, kik is vagyunk valójában, és felszabadít bennünket a bűnnek a rabságától, felszabadít bennünket mind az alól, ami gátolja, hogy neki tetsző életet akarjunk érni, hogy újjá kezdjük a dolgokat, új lendületet kapjunk az Isten követésében. Ezért nagyon fontos az úrvacsora. Annyira fontos, hogy úrvacsorázni nem is úrvacsorázhat akárki, csak aki megvan keresztelve, mégpedig felnőtt kereszteléssel van megkeresztelve. Ezt úgy kell érteni, hogy konfirmált, mert hogy ezzel jár együtt. Miért van ez így? Erre is térjünk ki. Azért, mert aki nem ismeri a hitünknek az igazságait, ez egyfajta formális elfogadása, formális jelzése is annak, hogy ismeri mindazokat a dolgokat, amiket mi hiszünk, tisztában van, és el is fogadja, velünk együtt hiszi, együtt valljuk meg a hitünket, azok vannak tisztában azzal, hogy mit jelent ez a drága ajándék, amit Isten nekünk az úrvacsorában adott. Ezért buzdítok is mindenkit, hogy amikor lehetősége van, ne szalassza el az alkalmat, hogy éljen az úrvacsorájával. Kedves testvérek, nem magába áll ez az ige, hanem valahonnan eljutunk idáig. De legelőször is, először arról szeretnék beszélni, hogy miért gondolom azt, hogy annyira fontos, hogy Jézus ezt az evést, a valóságos kenyeret és a valóságos evést és ivást ennyire hangsúlyozza. Amikor János az evangéliumát írja, akkor már megjelenik egy olyan elgondolás a világban, egy olyan elgondolás már az egyházat is megérinti, hogy igazából, amire valóságosan szükségünk van, az nem más, mint egy ismeret, mint egy tudás. Valami olyan tudás, ami a misztikushoz, ami a láthatatlanhoz közelebb visz. Ez a tudás nem mindenkié, ezt el kell szerezni, el kell jutni erre az ismeretre, és valójában, aki beavatott lesz ebben a tudásban, ebben az ismeretben, az nyeri el a békességet, és az lesz az, aki igazán megérti a dolgoknak a jelentőségét. Ez a tudás azonban nagyon is elméleti, nagyon is olyan különlegesen lelki, hogy így fogalmazzak, és nem pedig gyakorlatias. Ez a fajta gondolkodás egyre nagyobb teret nyer, abban a korban, és megjelenik az egyházban is. És ez a gondolkodás nem csak akkor volt divatos, hanem azt gondolom, hogy így végighúzódik a történelmen, és a mi korunkban is így van. A mi korunkban is így van, hogy valami fajta olyan elképzelése van az embereknek, hogy bizonyos ismereteknek a megszerzésével, olyan ismereteknek a megszerzésével, amelyek kívül vannak a gyakorlati tapasztalaton, valami módon elnyerjük a békességet. Kedves testvérek, tele van mindenféle tanfolyammal, hát most kevésbé, mert a vírus járvány miatt nem lehet ilyeneket tartani, de előtte is, és bizonyára utána is, tele lesz mindenféle olyan tanfolyammal, ahol ezt a titkos tudást különböző elnevezéssel, keleti vallások, okkultizmus, mindenféle okos gondolatok és emberi megnyilvánulásokon keresztül szeretnék átadni. Vagy mondjuk így, hát legyünk őszinték, eladni az embereknek, mert hogy azért ez egy vásárlás, ez egy üzletág ma már, ez a fajta terület, amely kihasználja azt a fajta emberi tulajdonságot, hogy többre van szükségünk, mint amennyit mi magunk megélünk, többre van szükségünk, mint ami látható. Van az emberben valamiféle vágyakozás, az, hogy többet lásson, mint ami testben van, és ezt kihasználva, ezt a teremtettségi állapotunkat, jelenik meg ez a kínálat ebben a világban. Tehát ma is ugyanígy jelen van, és ma is ugyanígy egyfajta veszélyt jelenthet, ami számunkra, vagy legalábbis félre menetelt, hogyha elindulunk ebbe, hogyha nem a Bibliából keressük meg, nem az Isten kijelentéséből akarjuk megérteni az önmagunk helyzetét, nem a Szentírásból akarjuk megérteni, hogy mit akar velünk Isten, hanem valami mást, külső dolgot keresünk ehhez. Sokan ismerőseim közül, többen indultak el ezen az úton, csak kicsit mindig egy kis lépés távolodva, és végül sikerült egészen távol kerülni a Biblia Istenétől. Ők magukat most is hívőknek gondolják, de nem gondolom, hogy ők keresztjének lennének, mert a keresztjének Krisztusban hisznek, mi Krisztusban hiszünk, nem pedig valamiféle különleges tudást kívánunk szerezni. Persze azért nehéz ez a dolog, azért nehéz ezt így elmagyarázni, mert hogy pont a mi református hitünk az, amelyben fontosak az ismeretek, amelyben nem csak arról szól, hogy bemegyek, és az egyház megmondja, ezt csináld, és akkor az egyház majd gondoskodik az én üdvösségemről, hanem hogy meg kell ismernünk Krisztust, hanem hogy olvassuk a Bibliát, megpróbáljuk megérteni a magunk életére nézve, amit ő akar, és megpróbáljuk megismerni jobban az Istennek a kijelentését. Nem erről az ismeretről beszéltem. Nem arról az ismeretről, amit az ige ad nekünk, hanem arról az ismeretről, ami ezen kívül van. Amit még emellé akarnak tenni, vagy hozzá akarnak tenni, vagy ezen kívül akarnak tenni, ami számunkra. Önmagunk és Isten igazi megismerésére az Isten kijelentése szolgál. Az, ami a Szentírásban ki van jelentve. Innen ismerem meg azt, hogy Isten engem tökéletesnek teremtett, de a bűn miatt ezt elveszítettem. Innen ismerem meg, hogy Isten a világban jó rendet teremtett, de az ember az engedetlensége folytán felborítja, és a rendből rendetlenséget csinál. És hogy Krisztusban pedig ez a rend áll helyre a számomra, és az egész világ számára, hogyha követem őt és hiszek benne. A Szentírásból ismerem mindezeket fel. Biztos, hogy sokféle izgalmas dolog van a világban, biztos, hogy sokféle dologgal, tanítással, elképzeléssel el lehet tölteni az időnket, és mint egy csemegeként lehet ezzel foglalkozni, de én nem vagyok benne biztos, hogy annyit ismerünk már a Szentírásból, és annyira ismerjük Istent, annyira előre jutottunk sokszor a kijelentésben, hogy ezt csak úgy félretegyük. Hanem szerintem ez a helyette dolog történik, helyette, Isten helyett valami más lép be az életünkbe. És ez az ige azt mondja el, hogy nem erről szól az evangélium, hogy az evangélium nem ilyen. Nem arról szól, hogy van valami lelki dolog, amelyet mi úgy itt elhiszünk a templomban, meg talán a magunk csendességében elhiszünk, de valójában, mintha nem lenne köze a valósághoz, mintha nem lenne köze ahhoz, amit a mindennapjainkban megélünk. Mert pont ellenkezőleg az, hogy kenyérről van szó, az, hogy Jézus a kenyér képét használja fel arra, hogy megmutassa, hogy ez a valóság, ez a mi mindennapjaink, nem egy elmélet, hanem az életnek a gyakorlata, az életnek a formája, a mi életünknek a stílusa, ez a történet nagyon erősen rávilágít. Nem csak elméleti dolgokról van szó, nem csak elvi dolgokról, hanem ezek csak akkor érvényesek, hogyha mindezt meg tudjuk élni. Nem azt mondja Jézus, hogy én vagyok a lelki kenyér, foglalkozzatok a lelkiekkel, és a test az nem számít. Hanem először, ugye azzal kezdődik a történetünk, egy kicsit utaljunk vissza, azzal kezdődik, hogy megvendégel 5000 embert. Mégpedig 5 kenyérből és 2 halból, és maradt 10 tele kosár maradék. Ezzel kezdődik az egész történet. Ennek a folytatása ez a mostani és az előtte levő szakasz. Azzal kezdődik, hogy Jézus meglátja, hogy azok az emberek, akik jönnek hozzá, azok éhesek, enniük kellene, 5000-en vannak csak férfiak, ezt írja a Biblia, és hogy enni akar nekik adni, mégpedig azért ad enni nekik, ugye itt korábban egy másik részen olvassuk, másik evangéliumban a történetet, hogy ki ne dőljenek, hogy fizikailag is meg akarja őket erősíteni. Mert fontos Jézus számára az az ember. És hát tudja, hogy éhesen, itt különösen férfiakról van szó, ugye, nem biztos olyan jól tudnának figyelni, vagy olyan hosszan tudnának figyelni, mint ahogy egyébként. És hát ezért kapják az eledelt. Meg sokasítja Jézus a kenyeret. Milyen nagyon szép történet egyébként. Nem ennyire erősen kapcsolódik, de azért említsük meg, hogy mivel kezdi János evangéliumát, evangéliumában Jézus a csodáit. Mi az első csodája? Az első csodája egyébként az, hogy a vizet borrá változtatja. Nagyon erős, tudom, hogy nagyon allegorizáló hasonlat lenne ott is meglátni az úrvacsorának a jegyét, a bort, de hát azért az mégiscsak bor, és ott is arról van szó, hogy gondoskodik Jézus az emberekről, és nem csak úgy gondoskodik, hogy éhen ne haljanak, vagy szomjan, hanem még jókedvük is lehet. Isten ilyen bőségesen gondoskodik rólunk, talán ezt mondja el. Valóságosan is tekintettel van Jézus abba, arra a világra, amiben az ember él, és azt akarja, hogy ebben, amiben mi élünk, ebben legyünk hívők, és ebben ragaszkodjunk hozzá. Azután beszél az élet kenyeréről, azután mondja el, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Először megmutatja, hogy szüksége van az embernek erre a kenyérre, és aztán utána elmondja, hogy ő a lelki kenyér. Nem csak a lelki kenyérről beszél, hanem egyértelműen láthatóvá válik a testi kenyér is. Az úrvacsorában egyébként pont ugyanez valósul meg, hogy látjuk is, ízleljük is, esszük is, a jegyeket, a kenyeret és a bort, de közben mi átéljük mindazt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem, az úrvacsora maga is egyszerre mondja el, hogy nem csak beszédről van szó, nem csak beszélünk, hanem ennek a beszédnek ereje van, hogy a valóságban, ami magunk életében Isten jelenlétére vágyunk, arra, hogy amikor összetörünk, amikor összeomlunk, amikor gondok közé kerülünk, ugyanúgy bízhatunk benne. És amikor pedig tájékozódni akarunk, és előrelépni, vagy éppen el vagyunk keseredve, vagy pontosan nem tudjuk, hogy mit tegyünk, akkor ugyanúgy mehetünk hozzá. És ez olyan csodálatos dolog, hogy ez itt nem az elméletekről szól, hanem arról az életről, amit mi Krisztusban élhetünk. Számomra ez az egyik üzenete ennek az igének. Ez az egyik üzenete, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, és hogy valóságos életünkben akar velünk lenni, és nekünk a valóságos életünkben kell őt követnünk. És ez a történet ezt is elmondja, hogy nem valamiféle olyan dolog, ami egy különálló része lehetne az életünknek, nem valami olyan, ami elválasztható lenne a mindennapjainktól, hanem éppen, hogy a mindennapjainknak a részese akar lenni. Aki eszi az én testemet, vissza az én véremet, annak örök élete van. Ebben az is benne van, hogy Isten ilyen szeretettel szeret bennünket, ilyen kegyelemmel jön hozzánk. És az is benne van, hogy azokkal a dolgokkal, amelyek a mi számunkra fontosak, hajlandó foglalkozni. És nem olyan módon hajlandó foglalkozni, mint ahogy a pogány bálványok, ugye itt az adok, hogy adj kategóriában működnek a pogány bálványok, oda megyek, bemutatom az áldozatot, viszek neki ajándékot, és akkor jót tett helyébe, jót várj, hát már lefizettem, elintéztem, kifizettem a bálványt, majd kapok érte valamit. Nem így működik, hanem úgy működik, hogy nem én megyek oda, és én viszem oda az én ajándékomat, hanem ő keres meg engem, ő jön oda, és azt mondja, mindent megbocsátottam neked. Egy egészen más helyzet, egy egészen más kategória, egy egészen más állapot, és egy teljesen másik perspektíva, mint ami egyébként a világban létezik. Egyedülálló, és az a különlegessége, hogy mindezt Isten nekünk ajándékozza. Nekünk ajándékozza a kenyeret, miközben a testi kenyeret, nekünk ajándékozza a lelki kenyeret is. Mert a kenyér nem csak jelképként jelenik meg, hanem valóságosan is megjelenik. Mint ahogy az úrvacsorában is, nem csak azt mondjuk, hogy kedves testvérek, képzeljük el a kenyeret, na most ez a lelki kenyér, hanem ott van valóságosan is a kenyér. Mert Isten nekünk, ami valóságos testi, e földi életünkben is az Istenünk akar lenni. De az a csodálatos, hogy nem csak most, hanem mindig egyébként. Ez a spiritualitás, amiről beszéltem, ami nagyon divatos volt akkor, és teret hódított, ez ma ugyanúgy jelen van. De ez a spiritualitás nem vonatkozik egyrészt arra, hogy Isten bennünket valóságosan segíteni akar, és irányítani akarja az életünket most testben is, illetve nem vonatkozik arra, hogy ami üdvösségünk, az nem csak arról szól, hogy valami fajta békességre eljutunk, hanem mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztusban való hitünk által bűnbocsánatot nyertünk, és hiszünk abban, hogy testben feltámadunk. Ezt elmondjuk az apostoli hitvallásban. És hiszünk abban, hogy Isten kegyelméből az övéi vagyunk, és az övéi maradunk. Kedves testvérek, akkor, amikor Jézus ezt mondja, akkor nagyon is valóságossá, megfoghatóvá teszi mindazt, amely a mi életünk. És egy kicsit talán ki is zökkentünk ebből, ki is zökkentünk, mert olyan elvi kérdéssé, olyan gyakorlattól elrugaszkodottá kezdett válni az, hogy keresztjének vagyunk, legalábbis sokszor reformátusoknál. Itt szomorúan hallom, amikor valakik a keresztjén értékrendről beszélnek, de maguk nem élik meg a keresztjén hitet. Szomorúan látom, hogy a kereszténység vagy reformátusnak lenni elég annyi, hogy mondjuk megkereszteljük a gyermekünket, és talán még olykor büszkék is vagyunk, hogy többet tettünk, mint mások. Na, többről ne is beszéljünk. Szóval sokszor úgy tűnik, hogy nem látjuk meg azt, hogy kereszténynek lenni, Krisztus követőnek lenni, az egy gyakorlati dolgokkal együtt járó forma. Vagyis, hogy ennek a hitnek a megélése, ez át kell rendezze az életünket. Nem csak az elméleti kérdésekben változik meg a megítélésünk, hanem a gyakorlati kérdésükben. Persze kérdés, hogy mennyire. Mennyire akarunk Isten gyermekei lenni. Szerintem ez attól függ, hogy mennyire vagyunk hálásak annak, amit kaptunk Istentől. Hogyha nem láttuk meg azt, hogy ez a megmentés, Istennek ez a kegyelme, hogy a bűneink ellenére megbocsátotta a vétkeinket. Hogyha ez nem indít bennünket hálára, akkor nyilván nincs válasz. Hát jó, megvan. És akkor majd mindig eljutok odáig, hogyha szükségem van rá, akkor megyek és elveszem azt, ami szükségem van. Sajnos sok tekintetben ilyen lett a hitünk megélése, ilyen, mint a boltba járás. Akkor megyek oda, ha szükségem van valamire. Szükségem van lisztre, akkor elmegyek és megveszem. Hogyha szükségem van arra, hogy Isten meghallgassa az imádságomat, akkor néha jobban jön, talán a templomba jobban hat ez a dolog, akkor elmegyek és imádkozom. Vagy hogyha nagy gondba kerül az életem, akkor oda megyek az Úrhoz. De amikor meg úgy rendben mennek a dolgok, akkor nincsen szükségem az Istenre. Kedves testvérek, azért van ebben egy csoda. Tehát mielőtt bárki úgy érezné, hogy az baj, hogyha gondban vagyok és elmegyek a templomba, szeretném elmondani, nem baj. Mert ott van a lehetőség, hogy Isten megszólítson. Ott van a lehetőség, megmutassa, hogy ennél több az, amit nekem tud adni. Ennél több az, amit adni akar nekem, mint hogy néha hozzáfordulhatok. Azt akarja nekem adni, hogy mindig vele lehetek. Azt akarja adni, hogy mindig számíthatok rá. Azt akarja adni, hogy vele közösségben lehetek. Ugye 56. versben olyan szépen mondja Jézus, hogy az én bennem marad, és én ő benne. Ilyen közel, ennyire közösségben Istennel, ennyire együtt vele. És ez azonban nagyon is valóságos, nem elméleti, hanem nagyon is valóságos dolgokat jelent. Valóságos dolgokat jelent a hitünk megélése, és az erkölcsi, etikai döntéseinket tekintve is. Ezzel nem azt mondom, hogy aki ezt az utat követi, az hibátlan. Nem azt mondom, hogy így nem tudunk vétkezni, de azt igen, hogy Isten nem hagyja, hogy a bűnbe, a bűn miatti megszomorodásba, a nyomorúságba belesüppedjünk, hanem mindig adja nekünk azt a kegyelmet, hogy megújítja az életünket. Ilyen szép üzenettel jön hozzánk Isten igéje ezen a napon. Aztán miután remélem értettük, hogy ez mit is jelent, és látjuk Isten felől azt a hívogatást, hogy merjünk több közelebb lépni hozzá, hiszen ő jött közel hozzánk, arra is figyeljünk egy kicsit, hogy ez az ige egyszerre idézi azt is, arról is beszél, hogy az üzenet, Istennek az üzenete, ugyanakkor a Krisztusban kapott üzenet, az az üdvösségről szól. Az az üdvösségről szól, mert hogy az az evangélium, hogy van üdvösség, és van a bűnöknek bocsánata. Fontos, hogy nem a bűnről szól, nem arról szól, hogy ki a bűnös és hogyan, hanem arról, hogy van megbocsátás. Tehát Jézus, amikor találkozik az emberekkel, akkor az evangéliumot és a megtérést hirdeti. Azt hirdeti, hogy lehet változtatni. Lehet változtatni azon a helyzeten, amin vannak. Nem azt mondja, hogy hát nektek most már esélyetek sincsen, nincsen újabb lehetőségetek. Egyébként nyilvánvaló, hogy a megtérésre hívó szó, anélkül, hogy valaki tudná, hogy ő bűnös, és nem Isten akaratát teljesítő, nem Isten akarata szerint élő ember, hát nem biztos, hogy eljut odáig, ameddig kell, mert ha nem vagyok beteg, nem kell gyógyulnom. Hogyha nem vagyok bűnös, nem kell megtérnem. Hogyha én jól vagyok így, ahogy vagyok, akkor mit akarok Istentől? Mit akar Isten tőlem? Ha nem látom meg azt, hogy Isten nélkül nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene, hogyha nem látom meg azt, hogy Isten nélkül a bűneimben vagyok, akkor nem akarok tőle megszabadulni. Nagyon fontos, hogy ezt is lássuk benne, hogy amikor az evangélium megszólal, az örömhír arról szól, hogy van bűn, arról szól, hogy nem vagyunk tökéletesek, de ez még csak az első gondolat, mert a második, hogy ennek ellenére szeret minket az Úr. Ennek ellenére megbocsátott nekünk az Isten, és azt akarja, hogy az övéjé legyünk. Mindig jó újra rácsodálkozni, hogy a Bibliának, az Új Szövetségnek is, és az Isten igéjének fontos üzenete, hogy ez az üdvösségről szól elsősorban. És ebből következik a többi. Tehát nem arról szól, hogy törvények, szabályok vannak, amiknek kinkeservesen valahogy engedelmeskedni kell. Sokan így fogják fel. Aj, annyi szabály van. Meg hát ez a 10 parancsolat. Ez az elég kemény dolog, ez a 10 parancsolat. Főleg, hogyha nem csak úgy gondoljuk, hogy mintha semmit nem jelentene, mert aztán el lehet ezt úgy is kenni, mismásolni, hogy az ember végül azt mondja, hogy hát aki nem csinál túl nagy bajt, az teljesítette. Nem. Jézus nem így értelmezi. Tehát igazából akkor, amikor találkozunk az Isten igéjével, akkor sokszor egyfajta elvárással találkozunk, úgy éljük meg, mintha valami fajta elvárás lenne velünk szemben. De ez nem így kezdődik. Ez úgy kezdődik, hogy Isten Jézus Krisztust elküldte, és bennünket megváltott. És a válasszal folytatódik. Mi nem elkezdjük, mi válaszolunk. Válaszolunk azért, mert Isten szeret bennünket. Válaszolunk azért, mert ő közel jött hozzánk. Válaszolunk azért, mert hív bennünket. Válaszolunk, és ez az evangélium, hogy válaszolhatunk. Ez az örömhír, hogy követhetjük őt. És ebből következik minden többi. Következik az, hogy nem csak elméletben változik meg az életünk, hanem jobb esetben a gyakorlatában is. Jobb esetben megpróbáljuk levetni a rossz tulajdonságainkat, amelyek nem Isten szerint valók, igyekszünk olyan módon élni, ahogyan Isten tanít bennünket, úgy dönteni, úgy látni a világot, úgy megérteni mindazt, ami körülöttünk van. De ez nem megy anélkül, hogy ne értenénk meg az evangéliumot, hogy ne a megbocsátásnak az örömhíre járna át a szívünket. Ne azzal indulna, hogy Uram, hát te mindent elfedtél, mindent megbocsátottál, hogy tényleg úgy tekintesz rám, mintha nem lennék bűnös. Te tényleg olyannak tekintesz engem, akitről elhatároztat, hogy üdvözíteni akarod, és hogy a mennyek országát ígérted nekem. És hogyha így van, hogy ezt elhittem, akkor ennek kell, hogy legyen következménye a hétköznapokban. A kereszténység nem elmélet, hanem ennek a megértése, az evangélium elfogadása, és ennek a megélése. A valóságban, a mindennapokban, néha botladozva, elbukva, újrakezdve, de mindig és mindig feltöltekezve Isten kegyelméből. Ez az, amire nekem ez a testi kenyér, lelki kenyér most felhívta a figyelmemet. És ez az, amit szerettem volna nektek is átadni ezen a vasárnapon. Isten kegyelmét segítségül hívva, és az ő szent lelkének, szent lelkében bízva. Segítsen nekünk az Úristen, hogy legyen jelen az életünkben a testi kenyér az ő áldásaként, és hogy lássuk meg azt, hogy mivel tartozunk neki, és hogy hogyan tudunk az ő gyermekeiként, követőiként, népe tagjaiként élni a mindennapokban, és adjon nekünk erőt ahhoz, hogy örömmel igyekezzünk ezen. Amen. Isten igéjére válaszoljunk egy énekkel, a 436. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. A 436. dicséretnek a 4. verse így kezdődik, tisztogass meg bűntől most meg. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is imádkozzunk, könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy valóságos Isten vagy, aki ma is cselekszel ebben a világban. Köszönjük, hogy bennünket is elhívtál, hogy kövessünk téged. Köszönjük, hogy kiválasztottál arra, hogy már most is a tieid legyünk. és hogy örökké a tiéd maradjunk. Köszönjük, hogy ilyen irgalmas Isten vagy, hogy mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és akik halljuk a te igédet, hívtál, és akartad, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy csak igent kell mondanunk. Köszönjük, hogy nem kell semmit tennünk, nem kell küzdenünk, nem kell teljesítenünk, nem kell igyekeznünk, nem kell versenyeznünk, és nem kell megfelelnünk, hanem csak igent kell mondanunk neked. Urunk, adj erőt, hogy ez az igen őszinte legyen, és megmaradjon ma is, holnap is, mindenkor. Adj erőt, hogy a hozzád való ragaszkodásban legyen kitartásunk, és hogy semmi tőled ne térítsen el, hanem tartson meg a veled való járás útján. Add nekünk a mi életünkben a hitbeli buzgóságot, add, hogy akarjuk hallani, olvasni a te igédet. Add nekünk, hogy az imádságban tudjunk sokat, sokszor elcsendesedni, és add nekünk, hogy egymást buzdítva is tudjunk imádkozni, és egymásért is tudjunk könyörögni. Köszönjük neked a te igédet és a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és hálásak vagyunk, hogy mi megérthetjük, meghallhatjuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretsz, és ilyen fontosak vagyunk a számodra. Kérünk téged, hadd hozzuk eléd a mi könyörgésünket is. Látod, hogy milyen nehézségek, szomorúságok, küzdelmek, reménységek vagy reménytelenségek vannak az életünkben. Tudod, hogy milyen hittel, milyen bizalommal jöttünk hozzád, hogy te segíts, hogy te szólj, hogy te változtass, hogy te indíts bennünket, és ne hagyd magunkra abban, amiben vagyunk. Kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgéseinket, hallgasd meg a hálaadásunkat, és hallgasd meg a mi életünknek nyügeit, gondjait, és ne hagyd magunkra ezekben bennünket, Urunk. Ne hagyd magunkra, hanem erősíts meg, és add a jelét annak, hogy kegyelmes Úr vagy, és segíts nekünk, hogy amikor megtapasztaljuk szeretetedet, akkor ne menjünk tovább, hanem legyen hála a szívünkben, legyen buzgóság az életünkben te irántad, hogy ne legyünk hálátlanok, hanem hálásak. Urunk, nem csak magunkért, szeretteinkért is imádkozunk, keresztény közösségünk minden tagjáért. Köszönjük a meggyógyultakat, és imádkozunk a betegekért. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, küzdelmek között. Kérünk, Urunk, a magányosokért, akik egyedül érzik magukat. Köszönjük, hogy olyan sok angyalt küldesz a számunkra, úgy, mint egykor küldted Ábrahámhoz, és küldted az ősatyákhoz, valakinek a képében. Köszönjük azokat az embereket, akiket nekünk adtál, akik biztató szót mondanak, akik bátorítanak, akik velünk vannak, és akikre számíthatunk, Urunk Istenünk. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, és mindazokért, akik követik az Isten tiszteleteinket a világhálón, akik nézik most, vagy hallgatják később, kérünk, hogy áld meg az ő életüket is abban a helyzetben, amiben vannak. Segíts, hogy mi csillaghegyi gyülekezetünk és minden keresztény közösségben a te igéd úgy hangozzon, ahogyan te azt jónak látod. Segíts, hogy tudjunk ragaszkodni ennek az igazságához. Imádkozunk, Urunk Istenünk, minden emberért, hogy ismerjenek meg téged. Eléd hozzuk mostani helyzetünket, amely gyülekezetben, országban, kontinensen, az egész világon terhel bennünket, ennek a járványnak a gondját. Urunk, hisszük, hogy te mindennek felett vagy. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy minél előbb tudjuk visszanyerni hálásan azt az életet, amit korábban éltünk, és segíts, hogy ne úgy éljük, hanem úgy, hogy az neked jobban tetszen. Légy ott azokkal, akik ebben a küzdelemben, bármilyen területen ott vannak, és adj nekünk türelmet, segíts, hogy másokat is tudjuk türelemmel inteni, buzdítani, kitartásra. Így imádkozunk városunkért, országunkért, magyar nemzetünkért, keresztény egyházainkért, vezetőinkért, Urunk, adj nekik bölcsességet. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt a Jézus Krisztustól tanult imádságot is fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat a templomban, és a átutalással érkezett adományokat is. Szeretettel hirdetem, illetve emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt héten gyászisten tiszteleten búcsúztunk Huszár Antalné, Kis Erzsébet, 85 éves korában elköltözött testvérünk szeretteiért. Így, amikor így imádkoztunk most is, értük is, és imádkozunk értük, családjának, szeretteinek kívánjuk Isten vigasztalását. Szeretettel hirdettem, hogy eljött az az idő, amikor meg kell újítanunk a választói névjegyzéket, ha nem is megújítani, kiigazítani. Ezért az Isten tisztelet után, aki szeretné megtekinteni, hogy benne van-e, jó adatokkal van-e benne, annak van lehetősége az iratmissziós asztalnál megnézni. Ha valaki ellenőrizte, a tavaly ellenőrizte, az valószínűleg megváltozott, tehát ebben nincs gond, az egy pipával jelezheti, ha pedig bármi rosszul van, vagy nincsen benne, akkor ezt is lehet. Rövidesen ezt egy űrlap segítségével is majd, aki kap hírlevelet, meg tudja tenni ezt a kiigazítást. Szeretettel hirdettem az alkalmainkat, ránk következő héten, kedden 19 óra 15-kor zoomos biblia órát tartunk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk, és pénteken pedig 19 órától a 300-as klub online alkalma lesz. A tervek szerint a konfirmációs alkalmat szokott módon és rendben alkalmakat fogjuk megtartani. Egy olyan vasárnap van, ahol sok minden nem olyan, mint amilyen szokott lenni. Ezen a vasárnapon, talán már két évvel ezelőttől, vagy néhány éve, kicsit másképp énekeltük a himnuszt. Hiszen a magyar kultúra napján mi minden, vagy hát ahhoz közeli vasárnap, ugye ez most erről szól, mindig a 130. Zsoltár dallamára énekeltük végig az egész himnuszt. Mégpedig azért, mert azt hallottuk, azt gondoltuk, hogy amikor Kölcsey ezt megírta, akkor annak a dallama zsonghatott a fejében, hiszen a szótagszámok kijönnek, hiszen a 130. Zsoltárnak a dallamát követi a szöveg föl-le. Nagyon szépen, most ezt nem így fogjuk tenni, hanem azt a himnuszt énekeljük, amit szoktunk, csak szerettem volna ezt elmondani, hogy én örülnék neki, ha jövőre majd, az egy hosszú ének egyébként is, ha jövőre majd újra énekelhetnénk. Ezt igyekszem a honlapra, vagy a hírlevélbe elküldeni, honlap a Facebookra feltenni. Találtam egy gyönyörű éneklik, és meghallgathatják a testvérek, hogy vele énekelhetik. A kollégiumi kántus énekli végig ezt egy két évvel ezelőtti fellépéskor. Hálásak vagyunk, mert a Magyar Kultúra napján egy református szerzőnek a művére, a himnuszra emlékezhetünk, Kölcsey Ferenc református volt. Hálásak vagyunk, mert a magyar kultúráért, mert a magyar bibliafordítás és a reformáció úgy gondoljuk, hogy egybe kapcsolódott a magyar kultúrával, és hálásak vagyunk, mert a magyar himnusz egyszerre nemzeti imádságunk is lehet. Ezt énekeljük majd a záróének és az áldás után. A záróénekünk a 448. dicséret 5. verse. Így kezdődik az ő megtöretett teste. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.